Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztésre, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. Elkezdődött a jövő évi költségvetés megtervezése, amelyet április 20-a körül átadnak a költségvetési tanácsnak, erről tájékoztatott a nemzetgazdasági miniszter a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, június közepén lehet a zárószavazás a parlamentben, így nyárra kész lesz a büdzsé a jövő évre, amelyben 3,5%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bevenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Romániában erőszakba torkolott Calin Georgescu támogatóinak tüntetése a Központi Választási Bizottságnál a hétvégén, miután elutasították a novemberi, félbeszakított elnökválasztáson élen végző jelölt bejegyzését a májusban megrendezendő megismételt elnökválasztásra. A jelölt, aki tehát nem indulhat a voksoláson, az erőszak azonnali beszüntetésére szólított fel. Összeütközött az Északi-tengeren Anglia keleti partjainál egy olajszállító tartályhajó és egy konténerszállító hajó. A tartályhajó kigyulladt, a helyi kikötői hatóságok több tucatnyi sérültről számoltak be. A környezeti kár mértéke egyelőre nem ismert. Végül az időjárásról. A hajnali 5 foltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mely sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hamvazó szerdán elkezdődött a nagybőjt időszak, tegnap nagybőjt első vasárnapját ünnepeltük, de a nagybőti felkészülés folyamatosan tart, aminek a lényege, hogy az Úr a megtérésre hív bennünket, azért, hogy a húsvétot méltóképpen tudjuk ünnepelni, és az egész életünk megváltozzon. Fontos része ennek az időszaknak a bűnbánat, a szentgyónás, de minden, ami a megtéréshez tartozik. Van sok elmékedés róla, akár ilyen jegyzetek is arról, hogy miről lehet lemondani, milyen böjtök vannak, mi a böjtnek a lényege. Negatív formában is, vagyis azt jelenti, hogy mi az, amit nem teszek meg, amit nem eszek meg, amiről lemondok. Vagy pozitív formában elmegyek lelki gyakorlatra, valamilyen könyvet elolvasok, ami által megértem, hogy mi a szentmise, szentgyónás, vagy valamit, amit eddig nem értettem. Utána nézek valaminek, képzem magamat, olvasok. De ez lehet a szeretetek a cselekedete is, nagyon sok minden, de tevőlegesen valamit teszek azért, hogy előbbre haladjak a megtérésben, és az Istent jobban megismerjem és megszeressem. Én ehhez a témához szeretnék kapcsolódni, és ennek a műsornak azt a címet adtam, hogy az elengedés. Ismerjük ezt a kifejezést, talán nem tudunk mindig úgy vele mit kezdeni, mit engedünk el, elengedek egy kötelet, elengedek valamit, vagy ismerjük úgy is, hogy elengedni valakinek a kezét. Szokták is mondani, elég nagy gyerek, már engedd el a kezét, nem kell őt már mindig kísérgetni. Az elengedés rendkívül fontos, és hát persze azt is meg kell különböztetni, hogy mi az a kötődés, amiben én kötődök, és hogy hogyan elengedek el valakit jól, valakit, valamit, bármilyen helyzetet. Erre szeretnék majd példákat mondani, vagy felvetni ezt szálakat, persze a teljesség igénye nélkül, hogy mit lehet elengedni, mit értünk az elengedés alatt. És hogy nem csak arról van, hogy valamiről lemondok, mert amikor valamiről lemondok, majd húsvétkor azt visszaveszem. Leszállt a nagybőti időszak, letelt ennek az időszaknak a szezonja, utána visszaveszem. Akár étkezés, mobil, tévé, ki mit fogad meg, vagy kivel próbálkozik, én utána visszaveszem. Elengedni, persze vannak átfedések a valamiről lemondani, elengedni között, azonban sokkal talán mélyebben hatját az életünket. Mert itt meg kell gondolni azt, hogy mit engedek el, miért engedem el, hogy azzal a személye vagy dologgal mi történik, akit én elengedek, meg közben persze velem is mi történik. De most még általánosságban beszélek róla, úgy szeretnék is belecsapni a közepébe a témának, az elengedés. Az evangéliumban halljuk, és most a nagybőjti időszaknak egy nagyon fontos mondata, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki életét és az evangéliumot elveszíti, megtalálja azt. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Amikor arról van szó, hogy az életemet nem akarom megnyerni, hanem valamit el kell engednem. De gondoljunk a búzaszem halálára, és ugyancsak Jézus mondja János evangéliumában, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal. Itt is egyfajta elengedésről van szó. Mit is engedek el? És most csak néhány szóban, például a búzaszem halálánál elengedek bizonyos elképzeléseimet. Ezek az elképzelések sokszor arról szólnak, hogy én tudom az eddigi tapasztalataim szerint, ahogy én eddig gondoltam, hogy mi teszi az életemet teljessé, boldoggá, hogyan érzem magam jól, hogyan érzem magam úgy, amin én nem akarok változtatni, mert az nekem pont jó. Lehet, hogy nem is értékről van szó önmagában, lehet, hogy nem is foglalkozok ilyenekkel, az lényeg, hogy nekem jó legyen, és ha ez is ez teljesül, akkor nekem jó lesz, a többi meg nem érdekel. Tehát itt is elengedésről van szó, a saját elképzelésemet engedem el. Az elképzelésekre jellemzőek az, hogy van persze tapasztalatokra épül, de van egy gondolatom arról, hogy mi az, ami engem boldoggá tesz. És persze vannak alapvető dolgok, kapcsolatok, pénz, jó munkahely, egészség, és ez valóban nagyon fontos dolog mindegyik, külön-külön is, pláne meg együtt. Azonban, hogy az elképzelésem hogyan valósul meg, az attól is függ, hogy melyikhez milyen formában ragaszkodok, vagy mit is teszek én azért, hogy ezeket megnyerjem, és itt is eljön ez a kifejezés, mit engedek el például valaki a karrierért. Mit engedek el azért, hogy például, hogy mit tudom én, sok pénzem legyen. Itt az elengedek például kapcsolatokat, akár családokat is, a családdal, férjemmel, feleségemmel a minőségi kapcsolatot, a gyerekekkel való minőségi kapcsolatot, mert nincs időm, mert tanulnom kell, mert dolgoznom kell, mert valamit tennem kell. Elengedek valamit, ami talán fontos lenne, de hát azt gondolom, majd kibírják valahogy, azért, hogy valamit megnyerjek magamnak. És Jézus mondja, mit ér az, ha valaki az egész világot is megnyeri az? Itt a földön, hiszen a mennyek országát nem tudja. Vagyis amikor az elengedésről van szó, tulajdonképpen mindig mi elengedünk valamit. Valamit tervezünk, valami felé haladunk, és valamit elengedünk. Az egész emberi növekedés is erről szól. Először a fejlődés lélektan is. Mindig valamit megtartok a régiből, de valamit elengedek, tovább lépek, az újat beépítem az életemben, és tulajdonképpen ez a fejlődésnek az útja. Állandó elengedés, az újnak a befogadása, annak az integrálása, és mindig elengedek valamit, azonban vannak olyan dolgok, értékek, amiket nem engedek el, mert az annyira a lényegi része az én életemnek. És persze ki mit tart annak, de az életünkhöz ez folyamatosan hozzátartozik. És az alapvető evangéliumból kiindultam, hogy aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki értem is az evangéliumét elveszíti, megtalálja azt. Jézus arra hív meg bennünket, hogy engedjünk el, nem mondja meg pontosan, hogy mit, engedjünk el valamit, valamiket. Ez lehet élethelyzetek is, ragaszkodások, függőségek, nagyon sok minden beletartozhat, hogy valamit elengedjek. De például emberi kapcsolatokat is, hogy engedjek el. És az elengedésnél nem feltétlenül azt jelenti, hogy például akkor valakitől teljesen eltávolodok, hiszen például ezt nem szabad megtenni, például a családon belül, a házastársal, a gyermekekkel, hanem itt az elengedés azt jelenti, hogy egyre nagyobb szabadságot adok a másiknak, egyre nagyobb felelősséget adok a másik embernek, és tulajdonképpen az elengedésben a szeretet kapcsolat az növekszik, viszont mégis egyfajta távolság, legalábbis úgy tűnik, hogy távolság van közöttünk. Mert azt mondom, valaki a szülő a gyermekének, persze attól függ, hogy hány éves a gyermek, hogy gyermekem, ezt most rád bízom, ennyi pénz van, most elmész ide meg ide, ennyi napra vagy kollégiumba, és utána gazdálkodjál, én bízom benned, ha baj van, szólsz. És persze sokkal könnyebb lenne, hogyha a gyermek itthon maradna, ha én főznék neki, én vigyáznék rá, mindig kontrollálnám azt, hogy mi van, mindig megkérdezném tőle, szeretném úgy sokszor kontrollálni az ő életét, de elengedem azért, hogy tudjon felelősséget vállalni, növekedni, és közben úgy tűnik, hogy eltávolodunk egymástól, pedig nem. Hanem jól szeretem őt, úgy szeretem őt, olyan kihívást adok, hogy ő tud növekedni, és azáltal én is több leszek, mert nekem is bizonyos szerepektől el kell szakadnom. akár egy szülőnek is, úgyis, mint apának, mint édesanyának is, hogy most már nem úgy tudom babusgatni a gyermekemet, mint eddig, hanem ezt el kell engednem, a gyermek már érzelmileg nem annyira kötődik hozzám, majd persze utána lesznek fiúk, lányok, udvarol szerelmes lesz, akkor pedig ez talán még jobb, erősebb ez az elszakadás, de itt nem valami baj történik, hanem ez az életnek a rendje. És elengedem azt, például a szülőnek el kell engedni azt, hogy a gyermekemtől függjek, akár érzelmileg, akár úgy is, hogy valamilyen formában kontrollálom őt, és hálát tudok adni azért, hogy a gyermekem növekszik, és közben jön a kérdés, hogy és az én életemet mi tölti be? És például, hogy gyerekek kiszállnak egy családból, elmennek, megházasodnak, akkor utána ott találja magát a férj és a feleség, akkor, ha valóban dolgoznak magukon, akkor újra kell tervezni a családot, vagyis az ő házasságokat, mit kezdünk most mi egymással, a gyerekek elmentek, eddig rájuk figyeltünk, most pedig elmentek, és hogy el kellett engedni, persze várjuk a gyerekeket haza, de egyfajta szabadsággal tekintünk rá, rájuk azért, hogy tudjanak növekedni, mi pedig új módon éljük meg a házasságunkat, az időskorunkat, más kihívások vannak, és ez abszolút a szeretetnek a parancsához hozzátartozik. Megfordítva, aztán sok példát láthatunk arra, amikor a szülő persze magának úgymond vagy jó szándékkal úgy megkötözi a gyermekét. Ez különböző formában lehet, ennek az emberi játszmákban ebben külön fejezetek vannak ezekről a részekről, hogy ki hogyan teszi ezt, valakit nem engednek felnőni, mindig kontrollálják, mindent látni akarnak, és ezért például nem akarják elengedni, mindig felhívják, olyan, hogy milyen rossz azt látni, amikor valaki elmegyünk valahová, és az édesanyja már hívta, most megint hívja, ma harmadszor is hívja, most hogy vagy, mit ettél, hogy jössz haza, mikor élsz már haza, és persze hát úgy van eladva, vagy szeretetből, de ez már egyfajta függést jelent. És az elengedésnek így tulajdonképpen az ellenpontja lehet a ragaszkodás, itt a torzragaszkodásról van szó, és a társfüggőségről, amiről már elég sokat beszélnek ilyen szakmai körökben is, amikor valaki társfüggő. Ezt egy képpen nagyon tetszik ez a kép, hogy ezt leírják. Képzeljünk el egy jégkorcsolyázó házaspárt, akik együtt táncolnak. Ez első házaspár, az a pár, egymást úgy átkarolják, és úgy próbálnak úgy gyakorlatilag siklani a jégen, de amikor valamelyik elesik, mivel össze vannak kapaszkodva, mind a ketten hatalmasat esnek, mert össze vannak kötve. Ez az egyik kép. A másik kép, hogy egy másik pár, ők pedig tudnak gyakorlatilag, megfogják egymás kezét, a fiú felemeli a lányt, átöleli, utána megint siklanak, egymás kezét fogják, utána mindenki leér egy-két kört, visszamennek egymáshoz. Tehát látszik, hogy szoros a kapcsolat, ott van egyfajta játékosság is, benne van a mély intimitás, de tudnak egymás nélkül élni, és tudnak gyakorlatilag különválva is menni, úgy körözni, de örülnek annak, amikor találkoznak és együtt vannak. És ez az egészséges kapcsolat, amikor valaki nem társfüggő. Kedves rádióhallgatók, most egy pillanatra álljunk meg, hallgassunk egy kis zenét. Zenéki a nagybőjtöt idézik számunkra azt, és tulajdonképpen a nagybőjti időszakban nem csak lemondások vannak, hanem most én direkt ezt a szót használom, hogy elengedések is. De elengedés mindig azért történik, hogy ne legyek valaminek a rabja, meg ne legyek senkinek se a rabja, hogy a másik tudjon növekedni, és ahogy az Úr kivezette a választott népet Egyiptomból, a rabszolgaságból, az Isten engem is ki akar vezetni különböző megkötözöttségükből, rabságokból, és arra hív meg, hogy tudjak elengedni dolgokat, és tudjak előre haladni, növekedni, és tudjak nyitni az újra.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztítsa bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem. Azért, hogy megtisztítsa bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen. Süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mélyre süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán az elengedésről elmélkedünk, mint lemondásul a jó elengedésről, vagyis amihez ragaszkodunk, ami bálványunká válik, lehet ez tárgyi személy is, hogy jól elengedni, megfelelő módon elengedni, de nem azért, hogy csak önmagában megváljunk valamitől, mert most nagy bőt van, hanem azért, hogy tudjunk növekedni. Mindenképpen az Isten és az ember szeretetben, meg persze a saját magunkkal kapcsolatos szeretetben is. Sokféle elengedés van, mindenkinek meg kell találni, hogy mi az a bálvány, amihez ragaszkodik, vagy a kapcsolataiban, ahol nem éli meg a szabadságot. Sokszor idézem a lelkének egy nagyon fontos törvényét, hogy aki belül lelkileg szabad, az másokat is szabaddá tud tenni. Aki azonban belül lelkileg megkötözött, nem szabad, az másokat is meg akar kötözni. Nem rossz szándékkal, hanem a belülről, a lelkéből fakad ez. És az elengedés ennek a belső szabadságnak a jó megélése, amikor krisztusi módon éle meg ezt a szabadságot. Az evangéliumból veszünk példát, például ott a tékozló fiú története. Ott az atya elengedi a fiút. Persze próbálja rábeszélni, de odaadja neki a jussát is, odaad mindent, elengedi, mindig várja haza, de elengedi. El akar menni, szabad akarata van, persze nem tud, hogy mi lesz belőle, elbukik, tönkre megy, meghal, gazdag lesz, és közben meg nem tudom, milyen halálos bűnökben él, de az atya elengedi. Tud elengedni, de ez nem közömbösséget jelent, hanem egy állandó várakozást is, hogy bízom abban, hogy a fiam hazajön. Hogyha közben megjárja a poklok poklát is, de hogy a fiam hazajön. Másik ilyen elengedés a gazdag ifjú. Amikor a gazdag ifjú úgy Jézus után érdeklődött, és hogy Jézus úgy rápillantott is, megszerette őt, megkedvelte őt. De amikor azt kérte, hogy engedjen el valamit, engedje el a vagyonát, árát ossza szét a szegényeknek, akkor a gazdag ifjú szomorúan távozott. És egyrészt a gazdag ifjú nem akarta elengedni az ő gazdagságát, és megdöbbentő, hogy Jézus viszont elengedte a gazdag ifjút. Nem ment utána, nem mondta azt, hogy gyere, maradj itt, majd még beszélünk róla, nem kell azt elsőre, majd szépen lassan szétosztogatjuk, mi is segítünk, nem mondott semmit, hanem elmondotta a gazdag ifjúnak mindent, és utána bízott benne, és rábízta, hogy hogyan döntsön. És hogy ez nincs leírva, főleg ennél az evangéliumi résznél, de ki tudja Jézusban is mennyien várakozás volt, hogy aki elment, Jézusban nem bízott, hogy visszajön, hogy bízik bennem, hogy hisz bennem. Ez nincs itt leírva, de így el tudom képzelni az, hogy Jézusban is lehet ilyen várakozás, hogy hát ha rádöbben arra, hogy mennyire szeretem őt, hogy nekem van igazam, és nem ragaszkodik ahhoz, ami úgyis elporlad, és nem lesz belőle semmi. Vagy még egy elengedés az evangéliumban, Júdásnak az elengedése. Leírják az evangéliumok, hogy Júdás is ott van az utolsó vacsorán, azonban úgy beszélnek arról, hogy valaki elárulja majd Jézust. Persze mindenki, csak nem én, Uram, Júdás is mondja, és Júdás eltávozik. És hogy Jézus tudja, hogy ő az áruló, tudja azt is, hogy hová menj, és még úgy mondja is neki, hogy menj, tedd meg azt, amit terveztél. És megtette volna Jézus azt, hogy várjatok itt, kimegyek Júdás után, ide figyelj Júdás, én tudom, hogy mit tervezel, az is, hogy mi lesz ebből, gyere gyorsan, rábeszélek, teszek két csodát neked, gyere vissza. De Jézus elengedte őt, hogy tegye azt, amit eltervezett, a szabad akarata szerint. És ha belegondolunk, mekkora óriási, persze az Istennel kapcsolatban ez furcsa ezt mondani, bátorság kell ahhoz, hogy valakit elengedjünk, és úgy, hogy a maga döntése szerint járjon. De Jézus tudott elengedni, a mennyi atya tudott elengedni. És itt is látszik, hogy az Isten, akinek a szabad akaratot megadta nekünk, tud elengedni, de hangsúlyozom, ez nem közömbösséget jelent, nem az, hogyha ilyen vagy, akkor menjél, nem is érdekes, nem is vagy többi a fiam, nem így, hanem szabad vagy, de várlak haza, mert szeretlek téged, én teremtettelek, és várlak mindig haza, mert üdvözíteni akarlak. Tehát ez az Istennek a szeretete, az Istennek az elengedése, és látszik, hogy itt nincs az a fajta függőség, amikor mindenáron meg akarja kötözni a szemét, hanem ahogy Ozeás prófita is mondja, a szeretet puha kötelékével magához vonja az embert, de ez a szeretet puha kötelékhez szabad. Ebből akár ki is lehet bújni, el lehet menni, de később vissza lehet jönni, amikor valaki rádöbben, mint a tékozdó fiú is, vissza lehet mindig jönni erre a szabadságra. És hogyha megint, még az evangéliumnál maradunk, és az elengedés, és láthatjuk, hogy többféle formában is eljön az elengedni szó, vagyis hogyha lefordítanánk bizonyos szavakat, ott van végig benne az elengedés, valamit elengedni. Akár Jézus is elengedte azt, hogy a tanítványok az olajfák hegyén megmentsék. Elengedte azt, hogy elszabaduljon onnan, megmeneküljön, és utána ki tudja, milyen öregkor megérjen, és hogy nem fogták volna el ott a főpapok, és nem feszítették volna keresztre. Elengedte az öregkort, elengedett, mai szemmel így mondanánk, hogy karriert, sok mindent elengedett, vagy a zsidókhoz írt levél 5. fejezete írja, elengedte, és őt nem azt a szót használja, hogy elengedte, de hogy a ráváró örömet is elengedte. Azért, hogy értünk meghalljon, és megváltson bennünket. És itt látható, hogy elenged valamit, ami önmagában szép az érték, az öröm, de egy nagyobb jóért, a szeretetért, azért, hogy megmentsen minket. És azért odaadta az életét, érettünk, azért, hogy nekünk örök életünk legyen, és hogy minden ember eljusson az üdvösségre. És meg ezt a szót nézzük, hogy elengedés, akkor ha az evangéliumban nézzük, vagy Jézus életével kapcsolatban, akkor értjük meg ennek a szónak az igazi, legnemesebb értelmét. Azért is, mert emberileg az érzelmeink alapján az emberségünkben sokszor úgy másképp kódolunk dolgokat. Például egy szülő, aki elengedi a gyermekét, felelősséget ad, a gyermek megérheti azt, hogy na, engem nem is szeretnek. Nem is érdeklődnek utánam, nem hívnak fel egy nap háromszor, hanem majd hétvégén beszélünk. Persze a szülő ott van, izgul, imádkozik érte, de nincs ott a nyakában az, hogy állandóan mondja, mi van, hogy van. Nem azt jelenti, hogy a szülő nem szereti, hanem a növekedés miatt kicsit visszavonul, azért, hogy a gyermek tudjon növekedni. A gyermek ezt megérheti úgy is, hogy a szüleim nem szeretnek, de nem erről van szó. Tehát más, hogy valaki ezt megéli, meg más, ami valóság, ami ki mögötte van. Egy társfüggő sokszor úgy emlegetnek, vagy úgy áll előttünk, mint aki hősi fokon szeret. Aki mindent megtesz, a másiknak sokszor még levegőt se enged venni, és mert ő annyira-annyira szeret. És hogy ez úgy tűnik kívülről, de ennek nem ez a lényege, ez egy belső függőségről van szó. Maga az addikció hasonló, mint amikor valaki akár a dohányzástól, vagy az alkoholtól függ, hasonlóan függ, de ez egy függőségről van szó. Megint hagy hangsúlyozzam ki, itt jó szándékú emberekről van szó. Nem, hogy valaki rossz szándékkal akar valamilyen függőséget, csak nem látja ennek a dinamikáját, és azt gondolja, hogy én mennyire szeretek, pedig igazából magamhoz ragaszkodom, a magam vágyaimhoz ragaszkodom, és ezt nem akarom elengedni. Például az emberi játszmák között is beszélnek arról, úgynevezett sorskönyvi mátrixban, hogy például van egy ilyen úgynevezett gyermeki énből jövő parancs, hogy ne nőj fel. Ennek az a lényege, persze ennek millió változata lehet, emberenként változik, amikor a szülőnek fontos az, hogy például ő szülőnek érezze magát, és ezt akkor tudja megélni, hogyha ő mindig valakiről gondoskodik, valakinek mindig elintéz mindent, ő csinál meg mindent, ha kell, elmegy az iskolába, megveri az asztalt, mindenkit feljelent, mindent elintéz, mindent csinál, a gyerek nem is kérte, de ő tudja meg, hogy ő jó szülő, mindent tesz, és közben a gyermek pedig nem növekszik, mert őre rá nincs bízva semmi. Elintéznek helyette mindent, még azt is, amit nem is kellene elintézni. És utána pedig a szülő úgy éli meg, hogy én mennyire szeretem a gyermekemet, mindent megteszek érte. És ez már régen nem a gyermekről szól, persze valamennyire róla is, hanem a szülőről, ahhoz, hogy én szülőnek, valakinek érezhessem magam, nekem van szükségem, hogy ezt eljátszam, és a gyermekemet megkötözzem. És sokszor például szülői kötelékből nagyon nehéz megházasodni is, mert hogyha a fiú el akar, például ki akar lépni ebből a kötelékből, mert valakit megismert, megszeretett, akkor nagyon könnyen a szülő elkezd sóhajtozni, hogy én mindent megtettem, érted, és te már nem is szeretsz minket, és mi lesz, ha te elmész, és ha mit tudom én, anyádnak baja lesz, akkor ki fogja elvinni a kórházba, persze mi mindig ott voltunk az ágyadnál, bármi bajod volt, azt is elintéztük, és hogy ilyen hálátlan meg szeretetlen vagy, vagyis nyomkodják a bűntudat gombot, így idézjelbe a gyermeken, és hát az a kérdés így hangzik, hogy elnézést, van-e pofád itt hagyni a szüleidet, akik ragaszkodnának ez a szülői szerephez. És a szülők által helyes válasz, hogy nincs. Persze valamikor a gyermek csak elmegy, megházasodik, akkor a szülő próbálja visszaszerezni. Na, sokféle formája van ennek, de például itt is nagyon fontos az elengedés. A fiunk, lányunk felnőtt, hála Istennek van udvarlója, elengedjük, persze mindig hazavárjuk, szeretjük, jöhetnek majd unokák, mindenki, sütünk, főzünk nekik, de elengedjük azért, hogy tudjanak kötődni, kapcsolódni, és hogy szabadon éljék meg az ő új kapcsolatukat a házasságban, a gyerekekkel, a családdal. Ez is például az elengedéshez tartozik. Azonban az elengedésnek is most megint csak példákat mondok, de ezt úgy is mondom, hogy akár kis ilyen ötletbörze a nagybőjti időszakra, ami megint nem szezonális, hanem ezek életre szólók, vagy életünknek jelen szakaszához fontos döntés jelent, hogy valamit el tudjunk engedni. Például az elengedés kapcsán az egyik legfájdalmasabb elengedés a gyász. Amikor valakit el kell engednünk, aki az életünknek a nagyon fontos részét alkotta, és meghalt, és most már nincs közöttünk. És hogy hogyan tudom őt elengedni, vagyis ezt hívjuk a gyász folyamatnak. Ez egy folyamat, ami nagyon fontos, nem lehet, meg nem is szabad kihagyni, mert az nagyon komoly sebeket okoz, ez a fájdalomnak megvan a menete. Persze sok mindentől függ, aki meghalt, milyen idős, hogy vagyunk rokonok, milyen volt a kötődés, sok mindentől függ, minden gyász más, de ez egy nagyon-nagyon fontos, meghatározó folyamat, hogy valamit el tudjak gyászolni, és el tudjak engedni. Csak zárójelben jegyzek meg, hogy nem csak személyeket lehet gyászolni, hanem tárgyakat, helyzeteket is, vagyis mindent, amit mi veszteségnek élünk meg, azt mind gyásznak nevezzük, elgyászolok valakit, valamit, hangsúlyozom, nem csak elhunytat, hanem valamilyen életszituációt, akár az egészségemet, valami komoly beavatkozás történt, és az életmódom megváltozott. Elgyászolom azt, hogy még régebben tudtam dolgozni, menni, sok mindent tenni, most még ágyhoz kötött vagyok, tehát ezek mind-mind veszteségek. De visszatérek az elhunyt szeretünkhöz, hogy jól tudom őt elengedni. A jó elengedésnek mindenképpen megvan az az érzelmi munka, amin az ember végigmegy. És ez nem intellektuális munka, sokszor így vigasztalják a gyászolót is, hogy jó lesz az, meg majd jó helyen van, meg egyéb dolgokkal, ami lehet igaz, de ez nem az elhuntról szól, hanem a gyászolóról, hogy nekem fáj az, hogy nincs velem, és nagyon hiányzik. És hogy ez egy érzelmi munka, intellektuálisan nem lehet megmagyarázni. Persze fontos az értékrend, de ennek van egy íve, amit át kell élni, és utána az ember megérkezik ahhoz, hogy valóban el tudja engedni, persze mindig fáj a hiánya, de tovább tudok lépni az életben. És például mi történik, hogyha valaki nem jól tud elengedni, vagy nem enged el? Amikor valaki a gyászba beleragad, és tulajdonképpen állandóan a temetőben van, persze van, aki még ráér, és azért megy ki a temetőben, meg itt még úgy, hogy mondjam, úgy elimádkozgat, tehát nem egy ilyen kóros kötődésről van szó, hanem már hát úgy ráér, kimegy, találkozik emberekkel, beszélget, de ez a kötődés lehet ilyen kóros is, amikor valaki már régen nem tud elengedni a elhunyt hozzátartozóját. Vagy például akkor is lehet kóros, és nincs elengedés, jó elengedés, amikor például valakinek már meghalt, mint a házastárs, nem tudom, 5 éve, és hogy nem foglalkozik a gyerekeivel, unokáival, mintha nem is lennének, csak saját magát sírhatja. És persze kétségtelen dolog, hogy óriási fájdalom és gyász, de el kell ahhoz tudni érkezni, hogy jó, kimegyek, ha rágondolok, vagy az évforduló van, úgy meg is síratom, fáj a hiánya, meg szeretnék már vele lenni, de vannak rám bízva élők, és megyek hozzájuk, és velük akarok játszani, segíteni, amire szükségük van, ott lenni mellettük. És ez az elengedés, valakit elengedek, azért, hogy tudjak élni, és az élőkkel tovább élve, úgyis én is, mint élő személy, élve tudjak foglalkozni. Vagy például azt is látom, ennek is többféle oka lehet, amikor most már embereket nem temetnek el, hanem például urnába hazaviszik. Ennek is lehet több oka. Még anyagi oka is, hogy például drága temetés, és ezért nincs pénz arra, hogy eltemessék. Most, amikor beszélek ezekről, általánosságban beszélek. Azonban van olyan forma is, amikor például azért nem temetik el, mert például volt egy ilyen konkrétan, hogy anyu itt van velünk, és az ebédlasztalnál az egyik székre lerakták például az urnát, hogy anya itt ebédel velünk. És hát mondanom sem kell, hogy anya nem ebédel velünk. Volt, amikor valakit nem vittek, ez utána jöttek, mit tudom, egy fél év után, hogy már megbalondulnak, akkor temessük el. És itt is ilyen zűrzavarok vannak az elengedésben. Az, hogy valakit elengedni és tovább lépni. És azért mondom, a gyász ez rendkívül fontos, tehát az bagatelizálni tilos. Nagy károkat okozunk magunknak vele. Van egy folyamat, de az elengedés lényeges része. Elengedem, szeretettel gondolok rá, de tovább tudok lépni. És hogy így tudom őt szeretni, és el is tudom őt temetni, tehát így is el tudok tőle úgy távolodni, hogy én itthon vagyok, a testét, a hamvait kivisszük a temetőbe, és hiszem azt, hogy a lelke az Jézusnál van, ő már személyesen találkozott Jézus Krisztussal. És ez gyakorlatilag a gyásznak a folyamata, és persze esténként gondolok rá, imádkozom érte, időnként eléveszem a fényképeket, nézem, amikor még fiatalok voltunk, vagy amilyen kor, és ezek mind-mind természetesek, kicsit úgy megsiratom őt, meg főleg saját magamon, ezáltal, de tudok élni és az élőkkel foglalkozni. Amikor az elengedésről van szó, és mondtam evangéliumi példákat is, akkor az is rendkívül fontos, hogy mennyire bízok én az Istenben, meg az Istennek a világában, az értékrendjében. Mire is gondolok? Például úgy, azt hiszem, sokkal könnyebb elengedni valakit, hogyha például tudom, hogy azzal a személlyel mi történik. Tehát valaki meghalt, a hamvai itt vannak, de azt elviszük a temetőbe, oda kimegyünk, imádkozunk, két egy gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, időnként kimegyünk, de tudom, hogy tehát a test a temetőbe van, de hisszük, hogy az utolsó napon feltámad. A lelke már az Istennél van, és hogy most mondja a tisztulás állapotában hol, persze ez nem hely és idő, hanem egy állapot, de hogy milyen állapotban is van, de a személye él, egy élő szeméről van szó, a teste pedig itt van akár hamvak formájában. És én meg otthon lakok. És hogy hiszem azt, hogy imádkozom az én szerettemért, azért, mert az értemondott imák az ő ideig tartó szenvedését úgymond csökkentik, vagy segítenek a gyógyulásban, azért, hogy minél hamarabb a mennyországba kerüljön. Vagyis az imádságommal egy aktívan megélem a szeretetet, ahogyan őt szeretem, és hiszek abban, amit Benedek pápát nagyon sokszor idézem, az, hogy a szeretet át tud nyúlni a túlvilágba. A másikért mondott ima, neki a gyógyulását, meg a bűnnek a következményeit, annak a gyógyulását segíti, és konkrétan, hatékonyan és gyümölcsözően segítek az elhunyt személynek, hogy mondom, nincs térés idő, de csak így tudunk fogalmazni, minél hamarabb a mennyországba jusson. és amikor hiszek a mennyországban, Jézusnak az üdvözítő szeretetében, hiszek abban, hogy az imádságommal én konkrétan tudok szeretni. És nem az a szeretet, hogy ott van az ebédlőasztalnál, hanem az, amikor az Úrnak kint van a temetőbe, eltemettük, és én pedig otthon imádkozom érte, és az Isten meghallgatja az imádságomat. És ez is elengedés, az is egyfajta elengedés kifejezése, szimbolikusan is, hogy itt lakott, de most ünnepélyesen kivisszük a temetőbe, ott van a gyászoló rokonság, közönség, ott a pap, aki imádkozik érte, lehelyezzük a földbe, virágot viszünk rá, és amikor ide kijövünk, akkor rá gondolunk, de ő itt maradt, mi pedig hazamentünk. Ez is szereti egyfajta, ez a fajta fizikai elengedés segít abban is, hogy lélekben jobban el tudjuk engedni, és külön váljunk egymástól. Ezek így mély, nagyon mély témák, meg amikor valaki ebben benne van, az érzelmileg a legfájdalmasabb állapot gyászolni, azonban mégis fontos, hogy a krisztusi módon tudjunk gyászolni, elengedni, és hogy jól viszonyulni az elhunyt szeretteinkhez. De most megint álljunk meg, és hallgassunk egy kis zenét.
Azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez. Good.
Kedves rádióhallgatók, a ma esti műsorunkban a téma az elengedés. Mit jelent elengedni, meghalni önmagunknak, mit jelent az, hogy nem akarom megmenteni az életemet, elengedni kapcsolatokat, elengedni a szeretteimet, jól elengedni, és még néhány perc van a műsorból, még egy elengedésről szeretnék beszélni, persze sokkal több van itt felírva nekem, elengedni, vagyis a megbocsátás. A megbocsátás, amikor elengedem valakinek a bűneit, amit ellenem elkövettek. A nagybőjti időszakban, különösen most a Szent Évben is, sokszor beszélünk a búcsúról, vagy a teljes búcsúról. Ez a magyar érdekes, ez a kifejezés, de az indulgencia latinul, az pedig azt jelenti, hogy maga a szó, hogy elnézés, de inkább azt úgy lehetne fordítani, hogy elengedés. Az elengedés, ami a búcsúnak is a lényege, hogy az ideig tartó szenvedésekért, azoknak az elengedése, ami a purgatóriumban lenne. És hogy elengedni, az Isten elenged nekünk valami tartozást, és a megbocsátás is egyfajta ilyen elengedést jelent. A másiknak az járna emberi logika szerint, hogy jól megbüntessem, hogy tudja meg, hogy mit okozott nekem, utána pedig, ahol csak lehet, elmondom, hogy milyen emberek vannak, ahol csak lehet, lejáratom, és gyakorlatilag nem szólok hozzá, tehát távolságot tartok, és az a kapcsolat teljesen megszakad, ott már csak a harag, a lejáratás és a büntetés van valamilyen formában. És hogy én ezeket elengedem a másiknak a bűneit, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ahogy az Isten nekünk minden bűnünket megbocsát, ami adós levelünket felvitte a keresztfára, azért, hogy Jézus ezektől megszabadítson bennünket, hogy kivétel nélkül üdvözüljünk, ezt jelenti a megbocsátás is, hogy a másik bűnkövetetel ellenem, és ezt ki is mondom, meg is fogalmazom, és ez valóban fáj is. Tehát nem kis dolgokról van itt szó, hanem valós dolgokról, de elengedem azt, vagyis megbocsátok Jézus nevében ennek a személynek, mert ezt is ezt tette velem, elengedem azért, hogy a kapcsolat ilyen formában kegyelmi szinten helyreálljon, lemondok a bosszóról, minden formájáról, a szóbeli bosszóról is, és imádkozom ezért az emberért. Az érzelmeim persze változnak. Ha nagy a sértés, ott van bennem a harag, a fájdalom, a sírás. Az érzelmek sokkal lustábban mozognak, meg valamikor egy életen keresztül megmaradnak, de a megbocsátás sokkal több, mint hogy az érzelmeink most mit mondanak valamiről. Persze azokat is komolyan kell venni. Ha megbocsátása sokkal több. Elengedés. Ahogy Jézus is elengedi a mi bűneinket, a teljes búcsúban is elengedi az ideig tartó szenvedéseket, mi is elengedjük a másiknak azt, amit értünk tett, megbocsátok neki, és hangsúlyozom, lemondok minden bosszóról, és imádkozom érette, és legfőképpen azt kérem, hogy Uram, ezt az embert, aki nekem milyen nagy fájdalmat okozott, bocsáss meg, add meg a megtérés kegyelmét, de mindenképpen add meg neki is, a szeretteinek is, add meg, hogy mindannyian üdvözüljenek. A legtöbbet, a legnagyobbat kérem neki. A legnagyobb jót, amiért lehet imádkozni. És itt is elengedek. És hogy megint ezt most így erre statisztikák nem igen vannak, de hát mindenki saját életébe vagy a környezetébe gondoljon bele, hogy amikor valaki nem enged el, még nem tudom hány év múlva is mondja, hogy ez ezt és azt tette meg, hogy milyen van. Tehát látszik, hogy 30 éve volt, de most is olyan, mintha most történt volna, egyszerűen nem hajlandó elengedni, már a régi, már meg is halt az a személy, már annyit szenvedett miatt, aki mondja is, de akkor se engedi el, szinte rátapadt, és mint egy hurok lenne a nyakán, úgy ragaszkodik hozzá. És az elengedésben pedig gyakorlatilag elengedem, az Istenre bízom, és megint, amikor ezt nézzük, akkor azt onnan kezdjük, hogy Jézus mit engedett el nekem? Ha ő nem hal meg értem, én a kárhozatra kerülök. De ő meghalt értem az én bűneimért, és ahogy ő megbocsát nekem, én is bocsássak meg a másiknak, és akarjam a másik embernek az üdvösségét, és amikor imádkozom érte, akkor ez erről szól. és amikor családok nem szólnak, kiközösítették egymást, vagy a vagyon a szétosztás meghalt, az édesanyjuk úgy összevezett az egész család, annyian szomorú történet van, amik olyan fájdalmasak meg, nem is érti az ember, hogy hát annyit nem ér az egész pénz, vagy az a ház, mint amit ezek össze szenvednek, meg kirlódnak, meg feljelentik egymást, meg annyi keserűséget, fájdalmat okoznak, sokkal egyszerűbb lenne elengedni, és élni az evangélium szerint békességben, örömben és szeretetben. Kedves rádióhallgatók, hát ennyi férte a mai műsorban, de sokkal több példa, meg sokkal több minden van még ebben a témával kapcsolatban. Most itt a nagybőjti időszak, ami olyan, mint a szőlő, meg kell metszeni. Sok vesző van rajta, ami szép is, jó is, de arra most nincs szükség, hanem azt akarjuk, hogy bőséges, meg jó ízű gyümölcsöt teremjen az életünk, és ezért a szőlőnek is el kell engedni ezeket a szárakat, hát pedig róla nőtt ki, ez is ugyan egészséges gyakorlatilag, mint a többi, miért pont azt vágjuk le, de le kell metszeni, hogy a maga tő is egészségesen tudjon élni, meg fejlődni, meg a termés is jó legyen. És ezt minden évben meg kell tenni, hát ilyen a metszés a mi életünk is, meg a nagybőti mindenféle fogadalmak, és hogy most nem is lemondásról beszéltem, hanem elengedésről. Így nézzük meg az életünket, vizsgáljuk meg, hogy mi az, amit el kellene engednem, vagy azt is nézem, hogy mennyi baj született már abból, hogy nem engedtem el. És kérjem Jézus, hogy Uram, add meg, hogy el tudjak engedni nagyon sok minden felesleges dolgot, és kérlek, add meg nekem a teljes belső szabadságot, és a szabadságnak az örömét. Hát ezt kívánom minden kedves rádióhallgatónak, meg így kívánok nagyon sok és áldott kegyelmet ez a nagybőjti időszakhoz, meg sok egészséges, jó ízű gyümölcsöt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!